Én azt hiszem, hogy ez nagyon, nagyon értékes volt. Minden egyes rész, amit ma kaptunk, úgyhogy akár most abba hagyhatnánk, és hazamehetnénk. De azért hitben még nézzünk bele a sáfárság következő fejezetébe. A második fejezetnél tartunk, minden az Úré. Úgyhogy kérünk, Atyám, hogy taníts minket a sáfárságról. Tégy minket jó sáfárokká, olyanokká, akik örömmel, felelősséggel és nagy szabadsággal, nagy merészséggel gazdálkodnak, mind azzal, amit ránk bíztál. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. És csak gyors emlékeztetőként, 1 Krónika 29, 11-12-ig volt a kulcsversünk. Tiéd, Uram, a nagyság, a hatalom és a fennség, a ragyogás és a méltóság. Bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Tiéd, Uram, az ország, magasztos vagy te, mindennek feje. Tőled ered a gazdagság és a dicsőség. Te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom. A te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. És ha minden igaz, az elmúlt héten ezen elmélkedtünk, és az első gondolat a négyből, amit jelent, hogy Isten Úr, az volt, hogy Isten a tulajdonos. És nem tudom, hogy nektek mi volt a tapasztalatotok, de az a tanítás, amit két héttel ezelőtt kaptunk, az engem is sokkolt egy kicsit. Tehát radikálisan megváltoztatta a hozzáállásomat, és azt hiszem, hogy nem végleg, ezen még így gondolkoznom kell, és hagynom kell, hogy ez áthasson, de valójában semmi sem a miénk. Emlékeztek? Minden az Úré. Isten teremtett mindent, ő a tulajdonosa mindennek, konkrétan felsorolta a föld, az arany, az ezüst, az állatok, minden. Én magam is, ugye? Nem csak a teremtés jogán, hanem Krisztus váltsága nyomán. Ő megvásárolt engem a saját vérén. Én magam is az övé vagyok. És ez a tulajdonjog egy olyan, amiről Isten sose mondott le, sose adta át neked. Ezt olyan világosan mondja itt a 3 Mózes 25-ben, hogy a földet senki se adja el véglegesen, mert az enyém a föld. Ti csak jövevények és zselérek vagytok nálam. Birtokolsz valamit? A zsidó törvények szerint nem adhatod el végleg, mert sose volt a tiéd. A földi tulajdonjogunk csak egy ideig, óráig átruházott tekintély. És az első fejezetben, ugye, ahol a sáfárság alap gondolatát néztük át, emlékeztek, beszéltünk erről, hogy az egész életünk egy Istentől kapott megbízás, amelynek minden egyes pontjával elszámoltathatóak kell, hogy legyünk, és el is leszünk számoltatva. Hogyan bánunk azzal, ami ránk van bízva, az nem arról szól, hogy hogyan bánunk a sajátunkkal, hogyan szolgáljuk a saját érdekeinket, hanem mint megbízott sáfár, gazdálkodó, ügyvezető, igazgató, hogyan bánunk azzal, ami Istené. A gyermeked, akit nevelsz, Istené, a feleséged, Istené, a férjed, Istené, a pénzed, Istené, a vállalkozásod, Istené, és amikor menedzseled, amikor hajtasz vele, akkor nem a magadét tekered, hanem Istenét. És a pénzünk Istené. Minden az Úré, ámulatos. És feladatunk volt, hogy a birtokragok és a birtokos névmásokkal való bánásmódunkat gyakoroljuk az elmúlt két hétben. Uram, vigyázz a kocsimra helyett. Uram, vigyázz a kocsidra. Uram, mire költsem a pénzemet? Uram, mire költsem a pénzedet? Uram, mit mondjak a feleségemnek? Uram, mit mondjak az asszonynak, aki te adtál nekem, és aki a te lányod? És ez engem teljesen fölkavar, mert hogyha ez nem egy vallásos, nem is tudom, passzus, hanem egy gyakorlati tény, amit átgondolok az életem minden egyes részére, és levonom a következtetéseket is belőle, akkor nagyon sok minden megváltozik. Tehát oké, mindenem az Úré, a pénzem is az Úré. Oké, de aztán ugyanúgy költöm, mintha az enyém lenne. Nem, de ha ezt komolyan átgondolom, hogy itt van egy minden hónapban befolyik egy adott összeg az én számlámra, de az nem az én pénzem. Az a pénz a sáfárságom eszköze, ahol a sáfárságomnak része az én életem, a családom, a lehetőségek, amiket Isten ad, az elhívásom, minden. Akkor utána erre a pénzre úgy nézek, hogy Uram, hogyan gazdálkodjunk ezzel ahhoz, hogy a te célodat elérjük. És ne feledjétek, az ő céljában benne vagy te is. Te is az ő szeretett fia vagy, és a te boldogulásod őnek itt fontosabb, mint neked. Benne leszel te is. Benne lehet az, hogy Uram, veszel nekem szép új ruhát ezen a pénzen. És lehet, hogy hamarabb vesz neked az Úr szép új ruhát, mint te vennél magadnak, ugye? Tehát ha ebbe belegondolsz, lehet, hogy nem negatívan billen a mérleg, hanem pozitívan. A dolgok könnyebbek, szabadabbak, spontánabbak lesznek. Uram, te vennél nekem egy új kocsit? És lehet, hogy hamarabb hallod Istentől az igent, mint ahogy magadtól hallanád. Vegyek magamnak egy új kocsit? Á, nem, majd. Ez nem fontos, lényegtelen. De lehet, hogy Isten azt mondja, hogy igen, fontos. De lehet, hogy azt mondja, hogy nem. Lényegtelen részlet. Nincs rá szükségünk. Radikális változás. Radikális változás a felelősségérzetben, de a szabadságban is. Úgyhogy a következő rész viszont az, hogy mindent Isten irányít. És az első vers, amit megnézünk, 1 Krónikák 29.11. Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. Aztán Zsoltárok 135.6. Amit csak akar az Úr, megteszi az égen és a földön, és a mélységes tengerekben. Dániel 4.31. És itt nagyon érdekes, hogy Nabukodonozor, Babilon királya dicséri Istent. Persze miután Isten már egy-két érdekes próbán átvitte őt. Azt mondja, áldottam a fenségest, dicsőítettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma örök uralom, és királysága megmarad nemzedékről nemzedékre. Oké, ezt a világ egyik legnagyobb fejedelme mondja. A világ ura, lehet így mondani. A leggazdagabb ember, aki azt tesz, amit akar. Miután Isten végzett vele, ez az ember így beszél. A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a menny seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki, mit csinálsz. Aztán Ézsaiás 45. Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy nincs más rajtam kívül, én vagyok az Úr, nincs más. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget. Én szerzek békességet, én teremtek bajt, én az Úr cselekszem mindezt. És oké, itt álljunk meg. Miről szól ez a fejezet a sáfárságunkban? Az, hogy megértjük, hogy Isten az Úr, ő a király, övé a hatalom, övé az erő, ő tehet gazdaggá, ő tehet szegényé, ő nála van a hatalom. Minden az övé, az ő tulajdona, én magam is, de ő irányít mindent. Konkrétan ezt is a kezében tartja. Azt mondja, hogy bármit megtehet a földön és az égen, a világ leghatalmasabb embere fejet hajt előtte, és azt mondja, hogy a föld minden lakóját semminek tekinted, azt csinálsz velünk, akár az angyalokkal, akár az emberekkel, amit csak akarsz. És aztán Isten maga is mondja, hogy én teremtek bajt, és én teremtek békességet. Én csinálom ezt. Én vagyok az Úr, nincs rajtam kívül senki. Oké, ez mit mond neked? Hogy lazíthatsz. Ez ezt jelenti. Hogy lazíthatsz. Figyelj, ne zavarodj össze. Nem te vagy Isten. Nem te vagy az Úr. Ezt a titulust, ezt a felelősséget Isten megtartotta magának, és nem adta át senkinek. Azt mondja, nincs más. Én vagyok az Úr. Én irányítok. Én birtoklok, én irányítok. Nem te. Amikor azt hitted, hogy te birtokolsz és te irányítasz, egy olyan felelősséget vettél a nyakadba, amit lehetetlen elhordoznod. amit képtelenség teljesíteni, a lehetetlen küldetés, és erről sokszor beszéltünk, de mégis beleesünk, mégis úgy nézek a vállalkozásomra, és arra sok-sok környezeti tényezőre, amiben a vállalkozásom tevékenykedik, mintha csak én nekem kellene uralnom azokat a körülményeket. Én csinálok esőt, és én állítom le az esőt. Én szabom a körülményeket, a szabályokat, én hárítom el a nehézségeket, és én teremtem a lehetőségeket. És kicsit elfáradtam már ebbe. Persze, mert nem, ez lehetetlen, nem én csinálom. És Isten nagyon sokszor megengedi a bajt az életünkben azért, hogy rájöjjünk végre, hogy képtelenek vagyunk uralkodni rajta. Hogy rájöjjünk, hogy fel kell adnunk ezt a fajta küszködést. Muszáj. Ha nem tesszük meg, akkor egy olyan területen pazaroljuk el az energiánkat, ahol semmilyen haszna nincsen. Holt cselekedetekbe keveredünk. A széllel harcolunk, holott a széllel Isten bánik el. Nekünk a magunk részét kéne elvégeznünk a munkában, amely, ha Istenre nézünk, igazából nem más, mint a hit. Az ő benne való bizalom, és a benne való nyugvás, és aztán ebben a nyugvásban a napi feladatainknak a felelős elvégzése. Tedd meg azt, ami előtted van. Amire eljutottál, Filippi 3.15, azt hiszem, aszerint járj. És ha valamit rosszul gondolnál, Isten azt is kijelenti majd neked. Amire eljutottam, aszerint járok. Megteszem, ami előttem van, és ha tévednék valamiben, Isten majd kijelenti nekem. És a világ dolgait, az uralmat, az irányítást, azt rábízhatom Istenre. És van is erre egy ígéret, ami ebben nekünk nagy bizalmat ad. Róma 8.28-ban. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Ugye ki az, aki szereti Istent? Te szereted Istent? Biztos? Tuti? Tuti, hogy szereted? Tudod te szeretni Istent? János 4 azt mondja, hogy nem az a szeretet, hogy mi szeretjük őt, hanem hogy ő szeretett minket előbb. Úgyhogy én lehet, hogy nem tudom szeretni Istent, de ha megtértem, ha elfogadtam Jézus Krisztust, mint megváltómat, akkor az ő szeretete belém áradt a Szent Szellemen keresztül, és ez a szeretet az, amiről Isten beszél. Elfogadtam Jézus Krisztust, mint a megváltómat, ezt muszáj megtennem. Ez az egyetlen nagy lépés, ami tényleg rajtam múlik. Ez az, amivel, ha nem tettem meg, nem vagyok a pályán. De ez egyben a legegyszerűbb is. Isten mindent előkészített. Csak annyit kell mondanom, hogy oké, bűnös vagyok, te vagy a megváltó, te rendbe hoztál mindent, kifizetted a bűnömet, és a magad igazságát adod nekem. Olyan ez, mint hogy rabruhám volt, ezt leveszed rólam, rám teszed az öltönyödet, és nekem adod az útleveledet. Vagy nem tudom, ez jó példa. Adsz nekem egy világútlevelet. Mert a másét nem használhatom, az enyémet kapom meg, amivel bejárásom van a földön mindenhova és a mennybe, a világ urának a pecsétjével. Ez a megtérés. De ha azt mondom, hogy nem kell, akkor bajban vagyok, akkor ellenség vagyok, akkor egy külső szemlélője vagyok a dolgoknak, és ha a halál utolér, akkor nagy problémában vagyok. De a földön is magányos harcosként küszködök a lehetetlennel. De ha megtértem, akkor Isten szeretete belém árad, és ez a szeretet az, amit visszatükrözök Isten felé. Úgyhogy szeretem az Urat, és aki szereti az Urat, annak minden a javára van. Ki intézi ezt el? Isten. Aki mit csinál, mindenen uralkodik. Ővé minden, én is, az ő fia vagyok, az ő sáfára vagyok, és ő uralkodik mindenen. És itt van egy ígéret, attól, aki mindent végtelen hatalommal kézben tart, hogy mindent a javadra fordítok. Ups. Lazíthatok? Abszolút, lazíthatok. És mindeközben Isten három dolgot tesz a nehézségekkel, amelyeket megenged az életünkben. A helyzetek, amik körülvesznek, amiken keresztül kell mennem, három célt egész biztos, hogy szolgálnak. Az egyik, hogy az egyik oka, amiért Isten megengedi a nehézségeket, az az, hogy általuk elérje a célját. És a könyvit József történetét hozza föl példaként. Oké, azon gondolkozol, hogy a vállalkozásodban miért nem megy minden promptul. Azon gondolkozol, hogy miért kell nehézségekkel küzdened. Azon gondolkozol, hogy miért vagy pénzügyi mélyponton. Azon gondolkozol, hogy mit tudom én. József 11 néhány évesen látást kapott arra, hogy nagy vezető lesz. Hogy ő fog áldást hozni az egész családjára és az egész világra. Hogy a testvérei előtte fognak leborulni. Aztán a következő lépés az volt, hogy meg akarták ölni a testvérei, aztán mégse ölték meg, csak bedobták egy gödörbe, onnan kivették, és rabszolgának elhurcolták. Aztán Potifár házában rabszolgaként a Potifár felesége megkörnyékezi, ő elmenekül, aztán a felesége bevádolja őt, hogy erőszakoskodott vele, mire börtönbe vetik. Egy rabszolga börtönben. Aztán a börtönben adódik egy lehetősége, hogy kiszabaduljon, és az, akivel ő jót tett, és csak meg kellett volna emlékeznie róla, amikor a fáraó elé kerül, az elfelejtette. Ups. És ő még 3 évet tört börtönben, mert elfelejtettem. Hát 3 év sit, mi az, nem nagy dolog. Elfelejtettem szólni. És aztán, azt hiszem 13 évnyi börtön, rabszolgaság és börtön után, 13 év, akörül van, 13 év. Azután egyik napról a másikra ő lesz a világ első embere, lehet így mondani. A második, de gyakorlatilag a fáraó félreállt. Azt mondta, hogy ő irányítja az országot, én utánam ő az első, én meg elmegyek nyaralni. Úgyhogy gyakorlatilag József volt a világ ura. Egyik napról a másikra. És aztán a következőképpen beszél a testvéreihez, amikor a nagy éhínségben eljönnek hozzá, és lelepleződik, hogy ő az József, a fáraó. Azt mondja, nem ti küldtetek ide, hanem Isten. Azt mondja, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Istennek volt egy terve, hogy Józsefen keresztül megmentsen sok embert. A terv hosszú távú volt, nem rövid távú. Ugye 13 év sit, és aztán 7 év spórolás, hogy a következő 7 év inségben a fáraó József lehessen a világ megmentője. Egy 20 éves terv. 20 éves terv. És az eleje azzal indul, hogy lefelé. Isten megengedi a bajt az életedben, mert el akarja érni azt a célt, amely nagyobb, mélyebb és fontosabb annál, amit mi csak el is tudnánk képzelni. Jó? A második, amiért megengedi a bajt az életünkben, az, hogy a nehéz helyzetekkel formálja a jellemünket. És erről mi itt az üzletember találkozón már nagyon sokat beszéltünk. Isten nem áldoz föl téged a kényelem oltárán. Isten azt mondja, hogy megáldlak, de az áldásnak az az ára, hogy egy neveletlen taknyos kölyök lesz belőled, és a mennybe is egy neveletlen, gerinctelen taknyos kölyökként fogsz jönni. Gazdaglá teszlek, mindent megadok neked, de ennek az az ára, hogy egy neveletlen taknyos kölyök leszel, egy jelentelen senki, aki önzően éli az életét, önzően is hal meg, és a lelke a mennyben körülbelül akkora lesz, mint egy mazsola. Kéred ezt az áldást? Pásztor Borci jelentkezett? És Isten azt mondja, hogy nem tehetem meg veled. Nem áldozhatlak föl a pillanatnyi érdekek, kényelem, a pillanatnyi vágyaid oltárán. Muszáj, hogy embert faragjak belőled. Egy szerető lényt, a jellemedet ki kell, hogy munkáljam. És ezért meg kell, hogy engedjek nehézséget. Ezért nem űzöm ki az ellenségeidet előled gyorsan, hanem csak lassan, hogy kiformálódjon az Istenfélő, önzetlen és szerető jellemed. Azt mondja, Róma 5:3. De nem csak ezzel a reménységgel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert a szívünkbe áradt Isten szeretete a nekünk adott Szent Szellem által. És egyszerűen ez része a tervnek, a jellemfejlesztés Isten egyik fő munkája, hogy belőlünk azt az embert faragja, aki aztán képes a világ ura lenni. Mert ha nem is a földi életünkben, de az eljövendő korszakok koraiban mi a világ urai leszünk. Isten királyai és királynői, hogy vele uralkodjunk örökkön örökké. Föl kell, hogy erre készítsen minket. József, amikor megkapta a látást, akkor egy 14 éves taknyos kölyök volt, aki a látásával annyit tudott csinálni, hogy odament a tesóihoz, és így megpröcskölte az órukat. Tudjátok, mit álmodtam ma? Öregem, azt álmodtam, hogy... És akkor elmondta az álmát, aminek nagyjából az a lényege, hogy ti mind leborultok előttem. És ennek gondolom nagyon örült. Nem csoda, hogy jól megverték. Mert ha bár nagy látást és nagy elhívást kapott, a jelleme az még ilyen picike volt, mint egy mazsola. Az a 13 évnyi sit, és a 7 évnyi uralkodás fáraóként viszont olyan embert faragott belőle, amilyen Isten szíve szerint valóan egy király és egy uralkodó. És amikor aztán jöttek a testvérei, akkor már nem az volt a szöveg, hogy na látjátok, megmondtam, hogy le fogtak borulni előttem, és örüljetek, hogy nem hasítok szíjat a hátatokból, eladtatok engem rabszolgának, meg akartok ölni? Meg akartatok ölni? Hát most itt van az én édes bosszumnak az ideje, de lássátok, életben hagylak titeket. Takarodjatok a színem elől. Nem ezt mondta, sírva fakadt. Azt mondta, hogy bocsássatok meg nekem. És amit ti rossznak, hogy ne bánkódjatok a múlt miatt. Isten jóra fordította. Persze ti rosszat terveztetek, és én is hülye voltam, de Isten mindent a jóra fordított. Minden rendben van. Hálás vagyok értetek. És gyertek ide az egész néppel, mert itt találtok élelmet. Na, mámulatos? Te itt vagy már? Ott tartasz, hogy amikor Isten a kezedbe adja az ellenségedet, akkor irgalmat és kegyelmet gyakorolsz rajta, hogy jót teszel vele? Hogy önzetlenül, Isten szerint gondolkozva hozod meg a döntéseidet? Lehet, hogy én még nem tartok itt. Lehet, hogy nekem még kell, hogy jöjjön néhány nehézség ahhoz, hogy a jellemem kiformálódjon. Aztán a harmadik ok, amiért Isten megengedi a nehézségeket, az az, hogy fegyelmezzen minket. Zsidó 12:11. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. És Zsidók azt hiszem 6-ban mondja azt, hogy mindenki, aki fenyítés nélkül marad, az fattyú, mert akit szeret az apja, azt megfenyíti, igaz? Neveli, edzi, tréningezteti. És Isten ezt teszi velünk, az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. És én azt hiszem, hogy az isteni fenyítés... Hívjuk edzésnek, kiképzésnek. Az isteni kiképzés legfőbb célja az, hogy az igazság békességes gyümölcsét megteremjük. Melyik igazság békességes gyümölcsét? Az új szövetség igazságának békességes gyümölcsét. Annak az igazságnak a gyümölcsét, amit hit által tulajdonít nekünk Isten, amiért nem dolgoztunk meg. Azt hiszem, hogy a bevégzett munkában való megállás a legfőbb célja ennek a nevelésnek. Értsd meg, hogy minden el van intézve. Értsd meg, hogy én szeretlek. Értsd meg, hogy én veled vagyok. És hogyha én veled vagyok, ki vagy, mi lehet ellened? Értsd meg, hogy mindaz, amiért meg akarsz dolgozni, már a tiéd. Neked adtam ajándékba, mint örökösnek, mint a testemnek, mint a mennyasszonyomnak. És persze az enyém minden, én vagyok a király, de te a testem vagy, a fiam vagy, a lányom vagy, a mennyasszonyom vagy. És így minden a tiéd. Ugye? Minden a tiéd. De te az enyém vagy, és ezzel minden az enyém. Egy ámulatos kép egyébként, nem? Ahogy azt mondja, hogy minden a tiétek, de ti Krisztuséi vagytok, és Krisztus pedig az atyáé. Hol mondja ezt? A versekkel bajban vagyok. 1 Korintus 3:10. Jó? Ámulatos kép. Jó, aztán a következő része annak, hogy Isten uralkodik, az az, hogy Isten gondoskodik is. Az, hogy minden az övé, és hogy ő irányít mindent, csak az első két lépés. Ha minden az övé, és ő irányít mindent, és mi az ő szeme fénye vagyunk, az ő választottjai, akkor Isten gondoskodik is rólunk. És Máté 6:33 szögezi ezt le. Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. És az ezekről itt úgy beszél, mint az ezek itt a szükségeinket jelentik. Az anyagi javakat. Arra, ami kell ahhoz, hogy teljes életet élhessünk. A ruházkodás, az öltözködés, hogy hol lakjunk, hogy legyen mit ennünk. Az alapvető szükségeinket. És Isten akár természet feletti módon is betölti ezeket. Ez az ígérete. Én gondoskodom. Van egy nagyon jó példa, 1 Királyok 17:4-6, azt mondja, hogy a patakból majd ihatsz, és ez Illésnek szól, amikor menekült, a patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát az Úr igéje szerint járt el, odaérve letelepedett a Kerít patak mellett, a Jordántól keletre, a hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott. És gyakorlatilag Illés, az üldöztetés, a legnegatívabb, a legnehezebb időszak közepette el volt látva mindennel, ami szükséges. És ezt meg kell, hogy értsük. Azt jelenti ez, hogy Isten minden kívánságunkat is betölti? Nem. Ez azt jelenti, hogy minden szükségünket betölti. Oké, akkor ez azt jelenti, hogy egyetlen kívánságunkat sem tölti be? Nem, ezt sem jelenti. Csak a kívánságokkal az a helyzet, hogy a megfelelő időben, ha hasznodra van, akkor igen. Ha a célt nem gátolja, ha nincs a károdra, akkor a megfelelő időben igen. De a szükségeidet, azokat mindig, és feltétel nélkül. Úgyhogy ezzel a biztonsággal vállalkozhatsz, hogy mindig víz fölött fogsz maradni. Igen, lesznek félelmetes időszakok. Igen, lesz olyan, amikor úgy néz ki, hogy nem tudod kifizetni a számláidat. De Isten megígérte, hogy a szükségeidről gondoskodni fog. Amikor visszanézel az elmúlt hónapra, mindig azt fogod mondani, rendben volt. Rendben volt. Mindenem megvolt. Minden rendben van. És igen, voltak ijesztő körülmények, de már lassan kezdem megtanulni, hogy ha nincs máshonnan, akkor a hollók hoznak húst és kenyeret. Akkor az semmiből kerül elő. Mindig minden a szükségek szintjén rendben van. A vágyaim szintjén pedig meg kell tanulnom türelmesnek lenni. A vágyaim szintjén meg kell tanulnom a keresztnél élni. Reggel fölkelni és mindenről lemondani, mindent elveszíteni. És azt mondani, hogy Uram, legyen én velem a te szereteted szerint. Legyen én velem a te neved szerint. Legyen én velem a te akaratod szerint. És a te akaratod az, hogy gondoskodsz minden szükségemről, és ha jobban elgondolkozom rajtad, akkor azt látom, hogy egy jóságos Isten vagy. Hogy egy gazdag Isten vagy. Hogy egy pazarló Isten vagy. Megnézem a természetet, és azt látom, hogy bogárból annyit teremtettél, hogy ámulatos. Kicsi bogár, még kisebb, ilyen bogár, olyan bogár, hosszú szárnyú, rövid szárnyú, ilyen nyelvű, olyan nyelvű, ilyen bonyolult, így csillog, úgy csillog, így gyönyörű, úgy, és ez csak a bogarak. A rovarokról még nem is beszéltem. És a pókok, és a ámulatos, a pókok. Te egy gazdag Isten vagy. Megnézem a naplementét, és ámulok, és megnézem azt, ahogy a mennyről beszélsz, és bőség van, és pazarlás, az utak drága kövekből vannak, a falak átlátszó aranyból, egy gazdag Isten vagy. Megnézem Dávidot és Salamont, és azt látom, hogy pazarló gazdagságban tartottad őt. És azután arra gondolok, hogy megígérted, hogy minden szükségemet betöltöd, be is fogod tölteni. És azt gondolom, hogy a kéréseimet is megadod. Garantáltan megadod. Ha azok nincsenek ellenemre, ha nincsenek a cél ellen, és hogyha eljött az idejük. A kéréseimmel bátran jövök Istenhez. Uram, olyan jó lenne egy szép új cipő, egy új cipő. Úgy szeretnék egy kényelmes új cipőt. Nem szükséges, meg vagyok nélküle is. De vennél nekem egy új cipőt? Jól van, na, 45 ezer forint. És akkor mi van? Veszel nekem egy új cipőt? És el van engedve. Ha veszel nekem, akkor jihé, örülök neki, és ha nem, akkor a szükségeim mindig be lesznek töltve. És azt fogod észrevenni, hogy Isten gazdagabban járat téged, mint ahogy te járatnád magadat valaha. Hogy azt fogod látni, hogy a szükségtelen, ostoba, nem is tudom, sznobizmushoz, kizárólag a sznobizmushoz szükséges, nem is tudom, hülye elképzeléseid, úgy szép lassan így lehullanak, mint egy elszáradt falevél. De a jogos kéréseid, a jogos vágyaid, amik lehetnek akár pazarlóak is, azokra Istennek gondja van, és idejében meg lesz, és megajándékoz téged, örömet szerez neked, de a szükségeidről viszont mindig gondoskodik, feltétel nélkül. Úgyhogy te szabad vagy arra, hogy profin sáfárkodj, hogy nyugodt lelkiismerettel, hogy nyugodt szívvel, hogy lazítva, hátradőlve menj neki az elhívásodnak. Nem kell aggódnod a saját életed miatt, mert afelől aggódik majd Isten. És csak olvassátok el Máté 6-ot. Micsoda ígéret! Hála Istennek, Isten az Úr! Övé minden, nem mondott le a tulajdonjogról. Ő uralkodik mindenen. Hála Istennek, övé a hatalom. És ő gondoskodik is mindenről. És ebben én is benne vagyok. Hála Istennek. És ebben nyugodhatok. Ebben van meg az a szabadságom, az a nyugalmam, amivel képes vagyok helyesen sáfárkodni. Úgyhogy itt fogjuk folytatni jövő héten. És csak... mondjunk el egy imát, és elnézést kell, hogy kérjünk tőletek, viszonylag gyorsan el kell mennünk, de jövő héten talán lesz egy picit több idő kérdésekre és ilyesmire. Mennyei Atyám, kérünk téged, hogy add nekünk azt a nyugalmat, ami abból származik, hogy értjük, hogy te vagy az Úr, és te velünk vagy, és nem ellenünk, hogy te megígérted, hogy gondoskodsz, hogy mindent a javunkra fordítasz, mindent. A legsötétebb órák a legnagyobb áldást hordozhatják, és a legnagyobb fenyegetése a világnak, a szükségeink, a nélkülözésünk, a problémáink, mind olyanok, amelyekkel te bánsz, amelyekről te gondoskodsz, és minket szabaddá teszel arra, hogy jó sáfáraid legyünk. Úgyhogy kérünk téged, Urunk, töltsd be minket, vezess a mindennapokban, adj nekünk örömet ahhoz, hogy a futásunkat elvégezzük, hogy ne csak egy sprintre legyen előnk, hanem hogy 5, 10, 15, 20 évig is fussunk örömmel, szabadsággal, nagy-nagy boldogságban. Úgyhogy ha van köztünk olyas valaki, aki esetleg még nem tette meg az első lépést sem, ezen az utazáson, akkor hadd mutassam meg neked. Az első lépés az, hogy elfogadod Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Egyszerűen mondd neki, tudom, hogy meghaltál a bűneimért, tudom, hogy te kifizetted minden adósságomat, és én nekem csak el kell ezt fogadnom. Te tiszteled a szabadságomat, nem tukmálsz rám semmit, de azt mondod, hogy itt van egy ajándék, az örök élet, az én segítségem, mondja Isten, fogadd el. És ha csak egyszerűen azt mondod a szívedben, hogy elfogadlak, Uram, akkor ő beköltözik a te szívedbe, és örök életet ad neked. Úgyhogy csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. És segíts engem az életem minden napján. Vezess engem, áldj meg a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.